hét hírei.
Székely Ervin
és Benedek Csilla műsora. Jó napot, jó vételt kívánok! A hét híreivel és hírmagyarázataival jelentkezünk. Ma szót ejtünk az Erdélyi Magyar Néppártról, annak kapcsán, hogy a párt védnöke, Tőkés László sajtóértekezleten ismertette elképzeléseit a romániai magyar érdekképviseletek jövőjéről. Horváth Anna Kolozsvár alpolgármestere elképzelhetőnek tartja, hogy indul az idei helyhatósági választásokon a polgármesteri tisztség megszerzéséért. Lemondott tisztségéről Dana Varga, a miniszterelnöki hivatal roma integrációért felelős államtanácsosa. Utána néztünk, hogy van-e diszkriminációs indoka is a távozásának. Mai adásunk zenei anyagát a diszkó muzsika slágereiből válogattuk.
A diszkó királynő egy tizenéves lány volt. A diszkó királynő csak önmagában táncolt. A diszkó királynő nem érdekelte senki. A diszkó királynő nem lehet elfeledni. Diszkó királynő, most újra gyakran látom. A diszkó királynő, férje a barátom. A diszkó királynő, már kislányát tanítja. A diszkó királynő, a zenét lehallgatja.
Tőkés László EP képviselő Nagyváradon megtartotta idei első sajtótájékoztatóját. Ezen egyebek mellett élesen bírálta az RMDS-t, amelyet azzal vádolt, hogy veszteségbe kormányozta az életbevágóan fontos magyar ügyeket. Továbbá azt hangsúlyozta, hogy a szövetségre a korrupció árnyéka vetül. Tőkés ugyanakkor hangot adott azon véleményének is, hogy nem ért egyet semmilyen Zsolt magyar miniszterelnök helyettessel, aki a magyar kormány támogatásáról biztosította az RMDS-t.
Olvasom Tőkés László, európai parlamenti képviselő, nagyváradi sajtótájékoztatójáról szóló tudósítást. Ebben megtalálhatók a politikust foglalkoztató, ki nem mondott gondolatok. Az egyik védnökölt pártjának előre látható kudarca az idei helyhatósági és parlamenti választásokon. A másik pedig magyarországi támogatottságának a meglazulása. Az is kiderült, hogy a képviselő milyen megoldásokat szorgalmaz a fent említett gondok orvoslására. Összefogás az RMDS-szel a választásokon, és azoknak a magyar kormánypárti politikusoknak az elszigetelése, akik az RMDS-szel váltanák ki az EMNP-t. Csak hogy a felkínált megoldások aligha célra vezetőek. Elvi szempontból vizsgálva a szorgalmazott magyar összefogás ügyét, semmiképp sem sikerül áthidalni azt az alapvető ellentmondást, ami hiteltelenné teszi nem csak Tőkést, de az általa védnökölt pártot is. Az európai parlamenti képviselő ugyanis egyfelől keményen kiosztja az RMDS-t, neptunista, utódkommunista, korrupt, megalkuvó, stb., másfelől pedig együttműködést, összefogást sürget az általa egyébként vállalhatatlannak tartott partnerrel. Ráadásul Tőkés mindig akkor tartja prioritásnak a szűk pártérdekeket meghaladó nemzeti összefogást, amikor ő vagy a pártjai kellene profitáljanak az egységből. Hasonló retorikának a 2009-es és 2014-es európai parlamenti választások előtt lehettünk tanúi, akkor, amikor az RMDS listáján szeretett volna egy újabb mandátumot szerezni. Tőkésnek végre el kellene döntenie, hogy számára mi a prioritás. Az elvszerűség vagy az érdekelvűség. Ha ugyanis az a véleménye, hogy az RMDS a létfontosságú magyar ügyeket veszteségbe kormányozta, akkor nem kellene Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot szorgalmaznia, hiszen egy ilyen szervezettel nincs mit tárgyalni. A végén még az EMNP-t is veszteségbe kormányozná. Egyébként is, ha vetétásnak tekinti az RMDS-t, akkor megküzdenie kellene vele, nem pedig összefogni. Ha viszont Tőkés úgy értékeli, hogy az összefogás a nagyobb érték, amelynek érdekében hajlandó félretenni vélt vagy valós fenntartásait és személyes sérelmeit a szövetséggel szemben, akkor ennek megfelelően kellene viselkednie. A kettő ugyanis kizárja egymást, s ezt a választók észreveszik, különösen akkor, ha az összefogás iránti igény mindig épp a választások előtt jelentkezik, utána pedig elmúlik, függetlenül attól, hogy az RMDS felvette-e Tőkést az európai parlamenti jelölt listájára, vagy sem. Gyakorlati szempontból pedig sem Tőkés, sem pedig Szilágyi Zsolt, aki néhány nappal korábban valamivel konkrétabban is megfogalmazta, hogy mit ért főnöke az összefogáson egy új párt bejegyzését, amely magába foglalná az RMDS-t és az EMNP-t is, nem tudták megmagyarázni, hogy miként lenne lehetséges egy új párt bejegyzése úgy, hogy annak tagjai megőrizzék RMDS-es, illetve EMNP-s tagságukat is, olyan körülmények között, amikor a párttörvény tiltja a kettős párttagságot, azok a polgármesterek és tanácsosok pedig, akik más pártokba iratkoznak át, elveszítik mandátumukat. Tőkést ugyanakkor láthatóan zavarja a magyar kormány és az RMDS közeledése. Egyébként nem csak őt, de ez most más kérdés. Korábban szelidebben bár, de Orbán Viktort is bírálta emiatt. Vélhetően nem annyira a magyar kormány és az RMDS politikai együttműködése aggasztja a volt püspököt, mint inkább az, hogy osztozni kényszerül a magyarországi pénzügyi támogatásokon a konkurenciával. Tőkés tehát elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy azt tegye, amihez a legjobban ért, felkutatni, leleplezni és megbélyegezni a belső ellenséget. Ez most külön Semjén Zsolt lett, akinek a kiközösítésére tett kísérlettel Tőkés valójában a magyar kormány és az RMDS további közeledését akarja megakadályozni, épp most, amikor jönnek a választások. Egy kis retorikai ravassággal Tőkés egyidejűleg jól megdicsérte a magyar kormánynak az Orbán Viktor nevéhez köthető menekültügyi politikáját, azt sugallva, hogy a miniszterelnök a jó fiú, helyettese pedig a rossz fiú a magyar kormányban. Kérdés azonban, hogy mekkora sikere lesz ennek az akciózásnak olyan körülmények között, amikor Tőkés semmit nem tud adni a támogatásokért cserébe. Pártja nem tudja kiváltani az RMDS-t, a szorgalmazott együttműködés pedig már csak az említett jogi akadályok miatt nem fog megvalósulni. Miért kellene a Fidesznek szót fogadni a Tőkésnek, ha semmi haszna nincs belőle?
Csak Kolozsvár jelenlegi RMDS-es alpolgármestere Horváth Anna nyújtotta be a hétfő délutáni határideig jelölési iratcsomóját, amelyben az idei helyhatósági választásokon megpályázná a város polgármesteri székét. Ifjú Deák Ferenc, az RMDS Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke ma elmondta. Horváth Anna teljesítette a jelöltségre vonatkozó formai követelményeket. A Városi Választási Bizottság elfogadta a jelölést, és minden esélye megvan arra, hogy a január 29-i ülésen a megyei állandó tanács és a kolozsvári szervezet választmánya megerősítse a jelölését.
Az elmúlt 4 év munkája és munkastílusa is azt mutatta, ami a személyemet illeti, hogy politikai hovatartozástól, pártpolitikai opciótól függetlenül minden kolozsvári magyar ember képviselete, képviselője, alpolgármestere igyekeztem lenni, és ennek jegyében kívánom folytatni ezt a munkát. Ennek jegyében döntöttem el, hogy polgármester jelöltként indulok ezeken a választásokon. Tehát a kérdésedre a lehet még konkrétabb válasz az, hogy ezt a néhány hónapot úgy szeretném végigvinni, szeretném ezt a mandátumot befejezni és a következőt előkészíteni, hogy minden kolozsvári magyar a saját jelöltjének érezzen. Párbeszéd és az egyeztetés, mindenkor úgy gondolom, hogy szükséges és kell. Ezt elkezdtük és folytatni is fogjuk. Ahhoz viszont, hogy egy párbeszédhez le tud ülni egy tárgyalóasztalhoz, ahhoz elsősorban el kell döntsd, mint szervezet, ki kell értékeld az elmúlt 4 évet, meg kell nézd és el kell döntsd, hogy neked magadnak mi az opciód szervezetként, és azt követően tudod megnézni, és tudsz leülni a tárgyalóasztalhoz más szervezetekkel, más intézményekkel, politikai pártokkal is, meghallgatva és nyitott lévén az ők javaslataikra, meglátásaikra. Célunk, meggyőződésem közös. Ez a cél, ez nem csak a politikai szervezeteknek, hanem minden kolozsvári magyar embernek egyértelmű. Ahhoz, hogy súlyunk legyen, ahhoz, hogy szavunk legyen, ahhoz, hogy beleszólásunk legyen megfelelő súllyal az önkormányzat és a helyi politikai életbe, ahhoz nekünk hangsúlyosan és számottevően meg kell növelnünk az önkormányzati képviseletünket. Közösség megerősítő továbbépítkezés. A civil szervezeteinkkel, az egyházainkkal és az emberekkel való kapcsolattartás nyomán a kolozsvári magyar emberek közösségi formálásának a célkitűzése. Elindult, de esetlegesen indult el, és egy koherens közpolitikává szeretnénk formálni azokat az ifjúság és családpolitikai intézkedéseket, amelyek valóban ezt a várost az erdélyi magyar ifjúság számára talán legnagyobb vonzerővel rendelkező várost egy olyan helyi alakítja, ahol nem egy állomás a tovább menésre, tovább vándorlás folyamatában, hanem ahol érdemes családot alapítani, érdemes élni, jó élni, és ehhez számtalan kormányzati, de számtalan önkormányzati politikánk szintjén megvalósítható elképzelés van. Vannak olyan közpolitikai intézkedések, egészen konkrétan szolgálati lakásépítési programokkal, erre is van számtalan jó példa, ugye már erdélyi magyar városokban, hogy mindazokat a közszférában dolgozó, következésképpen kiskeresetű tanárok, orvosok, művészek helyzetének a javítását célzó lakásépítési programok költségvetési keretet kell elkülöníteni erre. Most, hogy az elmúlt 2 éves európai pályázati időszak társfinanszírozásának a nyomása lekerül gyakorlatilag a költségvetésről, mert a következő időszak pályázatai előkészületek jóváhagyások alatt lesznek ebben az előttünk álló 1-2 évben. Most lesz talán a legjobb pillanat annak, hogy ezt a programot, mint ötletet elindítani, a következő évi költségvetésbe már konkrétan belefoglalni, mint költségvetési tételt, hiszen mindenki számára egyértelmű, hogy ez a humán erőforrás az, ami Kolozsvárt versenyelőnybe hozza bármely, már egyetemi városként is, de egy nagyon dinamikusan fejlődő kulturális központként is, gazdasági szempontból is nagyon dinamikusan fejlődő városként is. A történelmi belváros épületeinek a feljavítása, amit nevezhetünk műemlékvédelemnek, de nem szorítkozhat erre, hiszen nagyon sok olyan épület van, ami ugyan nem A vagy B kategóriás műemlék, de valóban feljavításra, megújulásra szorul. Igaz az is, hogy az elmúlt évek költségvetésében is benne volt, megjelent, nem kell a nulláról elindítanunk, megvan a szabályzati keret arra, a több éves programnak a folytatására, ami ezeknek az épületeknek a feljavítására szól, de ennek a költségvetési keretét nagyon nagy mértékben növelni kell, hiszen ez a most beavatkozások elé kerülő összlétszámában 44 olyan ingatlan, amelyben jelenlegi törvényes keretek között is maga az önkormányzat neki tud fogni a munkálatoknak, feljavításának, hiszen társtulajdonos. Ez elsőrendű prioritás kell legyen, mert nem állhatunk meg a közvetlen baleset veszélye elhárításánál.
Lemondott tisztségéről Dana Varga, a miniszterelnöki hivatal roma integrációért felelős államtanácsosa. A volt tisztségviselő úgy nyilatkozott az egyik televíziós csatornának, hogy lemondását a miniszterelnöki hivatal vezetője Drágos Tudoráke kérte, aki azt mondta, hogy túl sok cigány van a kormányban. Dacian Csolos miniszterelnök később úgy kommentálta az esetet, hogy egyelőre még nem kapta készhez Dana Varga lemondását, de úgy gondolja, hogy joga van ahhoz, hogy maga válogassa ki csapatának tagjait, úgy, ahogyan a miniszterek is kiválogathatják államtitkáraikat. Csolos ugyanakkor cáfolta, hogy Dana Varga eltávolításának rasszista háttere lenne.
Megjegyzendő azonban, hogy sem Drágos Tudoráke, sem pedig Dacian Csolos nem cáfolta a kancellária vezető azon rasszistának minősíthető kiszólását, miszerint túl sok cigány van a kormányban. Mennyire van jelen a roma ellenesség a közéletben, és beszélhetünk-e hétköznapi rasszizmusról? Kérdezem Magyari Nándort, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szociológia karának előadó tanárát.
Igen, azt hiszem, hogy itt egy általánosabb jelenségről van szó, és hogyha megpróbáljuk ezt belehelyezni abba a kontextusban, amiben ugye a roma kisebbség ebben az országban van, akkor egyáltalán nem meglepőek az ilyenfajta megnyilvánulások. Induljunk ki onnan, ugye, hogy a dolognak két szintje van. Egyrészt létezik egy reális és nagyon mélyen beágyazott cigányellenesség, amit én általában azt szoktam erről mondani, ugye a hétköznapi emberek szintjén, hogy ez a népszerű, vagy a közéletben a kis emberek szintjén ugye meglévő előítéletekből táplálkozik, és tulajdonképpen, hát valljuk be, hogy kiirthatatlan, olyan fajta sztereotípiákról van szó, vagy olyan fajta előítéletes gondolkodásmódról, amit nagyon nehéz megváltoztatni, és ezzel kapcsolatban ugye mindenkori kormányzatnak és a hivataloknak, az intézményeknek, kezdve az iskolától, hát egészen ugye nyilván a minisztériumokig feladata van. Tudnélik két dolgot tehet, ugye, és tesz általában a hivatal vagy a hatalom ezzel kapcsolatban, vagy ráerősít, és erre is sok példa van ebben az országban is, meg a környező országokban is, vagy pedig ugye igyekszik ezeket az előítéleteket leépíteni ugye lassan, vagy hívós és hosszú távú munkával, vagy átalakítani, ugye, és integrálni a roma kisebbséget. Na most a kommunikáció szintjén a legtöbbször ugye, hát minden politikus az integráció mellett foglal állást, a valóságban persze aztán kiderül, hogy egyáltalán nem ezt teszik, ugye, és mint ugye a politikában máshol és máskor is lenni szokott, hogy egyet mondanak, és valami egészen mást tesznek. Na most én azt hiszem, hogy ami a dolog lényegét illeti, ugye az lenne a feladat itt, ugye a hatalom részéről elsősorban, hogy felismerje ezt a kérdéskört, mármint, hogy létezik egy nagyon erős kirekesztő gesztus és előítéletes gondolkodásmód ugye a romákkal kapcsolatban, és hát másrészt meg megtalálja a legjobb formáit annak, hogy ezt hogyan lehet átváltani ugye integrációval. Felsorolni sem lehet, nincs arra időnk, ugye a szintereit kirekesztésnek és a diszkriminációnak, ami a roma kisebbséget és egyéb kisebbségeket is időnként ugye érint, de koncentráltan ez ugye a romákra vonatkozik. Azért is ilyen koncentrált ez a kirekesztő gesztus, mert hogy általában a romákat nem csak kultúrájuk, vagy nem létező kultúrájuk, vagy feltételezett kulturális különbségeik mentén diszkriminálják, hanem általában ugye úgy percipiálja a lakosság, mint a legszegényebb, egyfajta ilyen társadalmon kívüli vagy társadalom alatti réteget, akivel kapcsolatban hát szinte mindig ugye különféle előítéletek, sztereotípiák mozgósulnak. Na most egyrészt ugye azért mondom, hogy ez a kulturális különbség nem olyan nagy, mert romák igyekeznek integrálódni, sőt asszimilálódni is. Apropó magyarul beszélő vagy magukat magyarnak mondó romák Székelyföldön semmiféle ellenállást nem tanúsítanak az asszimilációval szemben, csak egyszerűen nem hagyják őket asszimilálódni. Szakirodalom ugye többféle kifejezést ismer, vagy mond ezzel a helyzettel kapcsolatban. Az egyik ilyen kulcs kifejezés az akkulturáció, ami azt jelenti, ugye, hogy egy valamilyen etnikai, kulturális vagy vallási csoport ugye elveszíti, feladja az eredeti jellemvonásait, és megpróbál minden tőle telhető módon ugye asszimilálódni egy hatalmi csoporthoz, egy másikhoz, ugye célként kitűzni azt, hogy ezután magyarnak, vagy románnak, vagy valamilyen más etnikumnak fogja mondani magát, és azt szerint viselkedik. Most most az akkulturáció éppen azt jelzi, hogy ez a cél, ez valahol elakad, valahol nem sikerül, mert ez a többségi vagy hatalmi csoport végső soron nem akarja befogadni ezt a kisebbséget. Van erre egy másik kifejezés is, ugye, amit a szakértők kidolgoztak, mimézisnek nevezik, és azt jelzi, ugye, hogy amikor valaki elkezd utánozni egy másik csoportot, és hát ez már elég jól megy neki, akkor az utolsó másodpercben mindig jön egy ilyen kirekesztő gesztust, hiszen ez a csoport, ugye ez az új csoport azt fogja látni, hogy ez az asszimilálódni igyekvő közösség vagy csoport ugye lehető legrosszabb tulajdonságait mutatja meg. Igen, sokszor ugye rávetítjük a roma kisebbségre mindazokat a frusztrációinkat és mindazokat a rossz tulajdonságainkat, amik a mieink, csak egyszerűen bennük fedezzük fel. Nincsen, messze nincsen olyan nagy különbség ma, és a Székelyföldön aztán különösen nincsen, az ottani magyarul beszélő roma közösségek és a szegény helyi nem roma lakosság között, mint ahogy azt mi szeretjük felnagyítani és mindenféle formában jelezni, megjelölni szimbolikusan is, és hát különösen ezekben a kirekesztő gesztusokban megjeleníteni.
Igen, hát épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy a romániai magyar társadalom hogyan viszonyul a roma kisebbséghez, annál is inkább, mert ugye tudjuk, hogy a 90-es évek elején a romák rendkívül szolidárisak voltak Erdélyben a magyarokkal, ugye a vásárhelyi események kapcsán is. Később viszont, minthogyha a magyar közösség már nem kért volna a romáknak a támogatásából.
Igen, ez egy nagyon ambivalens, nagyon is kettős dolog. Egyrészt az erdélyi és a székelyföldi magyarság elvár valamiféle szolidaritást magyarul beszélő romáktól, ez igen sokszor kiderül, csak zárójelben mondom, hogy ma már a Székelyföldön az iskolák egy jelentős hányadában, ugye a kisdiákok jó része vagy túlnyomó többsége roma származású, annyira nincsen szaporulat az ottani magyar közösségen belül, tehát gyakorlatilag bezárhatóak lennének iskolák vagy osztályok ezen a szinten, hogyha a roma gyerekek nem iratkoznának be, hogy nem a magyar iskolába iratkoznának. Másrészt pedig ugye folyamatosan megy ez a kirekesztősdi. Hadd mondjak egy dolgot ezzel kapcsolatban. Az is szempont, és itt a gondolkodás, a nagyon mélyen beidegződött gondolkodásmódról is szó van. Az emberek agyában legtöbbször, amikor rágondolnak valamilyen etnikumra, előjönnek azok a sztereotípiák, hogy azok az előítéletes, nagyon leegyszerűsítő gondolkodásmódok, amik bizony nagyon mélyen be vannak ágyazódva. Valahogy úgy képzelik el az emberek a társadalmat is, és ezen belül aztán az etnikumokat is, mint egy valamiféle ilyen hierarchikus rendet, mint valamiféle rendi társadalmat, és hát ebben a az elgondolásban, ebben a hierarchikus gondolkodásmódban a romák minden esetben az utolsó helyre kerülnek, és hát ők azok, akiket a legtöbben elutasítják, hogy a legmélyebb az elutasítás ugye velük kapcsolatban. Ami a Székelyföldet illeti, hát nyilván, hogy maga magukat tartják az emberek a hierarchia tetején levőnek, ugye, hát a szászokat, németeket, amennyiben egyáltalán szóba kerülnek, hát őket még hajlandó elismerni, ugye a románokat egy fokkal ugye alacsonyabbra helyezik, és a romákat minden összefüggésben nem csak a székelyek vagy a magyarok, hanem a románok és az összes többi etnikum is ugye az utolsó helyre helyezi. Ez elsősorban egy ilyen mentális kép, ugye, de aztán a valóságban, amikor hatalom megosztásról, források megosztásáról, gazdasági előnyökről van szó, akkor ez elkezd működni a valóságban is.
Magyari Nándor, köszönöm a tájékoztatást, maradjanak továbbra is velünk, műsorunk folytatódik.
Ez volt a Hét híreinek e heti kiadása. Székely Ervin és meghívott szakértőink nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották, a viszont hallásra.
such a long ago.
He was big and strong in his eyes a flaming glow.
Most people look at him with terror and with fear.
But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
Something about this outrageous man being